Szeretettel köszöntek meg a délutáni órán is. Egy történettel kezdeném. Az elmúlt években nagyon sokan jöttek hozzám tanácsot kérni a különböző testi és lelki problémáikkal. Egy alkalommal egy hölgyel beszélgettem, és már többször beszélgettem vele, aki elmondta a depressziós problémáit, és próbáltam őt tanácsolni, hogy mit tegyen, hogy étkezzen, hogyan mozogjon, mit ne szedjen, hogy ez a helyzet javuljon. És úgy láttam, hogy valószínűleg hűségesen megteszem, amit mondok, de mégsem akar döntő változás történni az ő állapotában. Aztán jó egy év eltelt, és még mindig nem volt döntő változás, és egy alkalom egy olyan társaságban voltam, ahol ő is jelen volt a társaságban, ahol szóba kerültek a különböző spiritista lehetőségek, és az asztaltáncoltatás is. Ő rögtön jelentkezett, és mondta, hogy fiatalabb korában ő is kipróbált ezt a dolgot, és hát ő tudja, miről van szó. És akkor elgondolkoztam, hogy ezt miért nem mondta akkor, hogy eljött hozzám, hogy ő neki volt a spiritista dolgai az életében, mert akkor abban a pillanatban másképpen hozzáállni ez a kérdéshez. És a mai alkalommal kicsit arról szeretnék veletek délután beszélni, ugye délután arról beszéltük, hogy vannak következmények. Vannak következményei annak, hogyha mi hozunk egy döntést, ami nem az Isten útja. És tudjátok, ha nem az Isten útja a döntés, akkor még egy másik út van, ami lehet, ez meg a sátán útja. Lehet van, aki azért megy el az útra, mert tudatlan, és belebotlik. Lehet olyan is, aki tudatosan megy erre az útra. Krisztus érettünk hozott áldozata megtörte a gonosznak hatalmát. Jézus győzött a kereszten. Sátán egy legyőzött ellenfél, így gondoljátok? Igen, de még kapott egy rövid időt ezen a földön. Míg Jézus el nem jön, addig Sátán még kifejtheti az ő tevékenységét, és mit akar tenni? Minél többeket tudjon elbuktatni. Azt mondja 1. Péter 5. fejezet 8. versében, legyetek józanok, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jel, szerte keresvén kit nyeljen el, álljatok neki ellen a hitben szilárdan. Tehát egy nagyon erőteljes felhívás van ami számunkra, hogy Sátán ott van. Azt mondja, ódít oroszlán, az mit jelent? Hangos, látványos és nagyon erős ellenfél állunk szembe, aki intelligens, nagyon okos és mindenkinek személyre szabottan fogja adni az ő támadását. Ezért figyelmeztet bennünket, hogy még abban az időben élünk, hogy azt mondjuk, hogy zajlik a vizsgált ítélet, elkezdődött, nem tudom, hogy az én nevem mikor kerül sor, vagy a ti nevetekre, amíg az Úr be nem fejezés azt nem mondja, hogy meglett, addig van Sátának esélye arra, hogy akikkel még nem zajlott le az ítélet, azok fölött még kifejtse az ő maga munkáját. Egy dolgot kell megérteni ezzel az okkultizmussal kapcsolatban, spiritizmus, okkultizmus, New Age, hogy bármilyen szinten is akarja valaki ápolni ezekkel a kapcsolatot, az a tűzzel játszik. Tehát, de utána elég komoly témánk lesz, jó? Nem a megszokott igehirdetés lesz. Tehát egy olyan tűzzel játszunk, ami nagyon megégetett bennünket, és nagyon is valóságos küzdelemről van szó. A Sátának az egyik legnagyobb csalása, hogy az emberek abban az illúzióban élnek, hogy Isten az van, az úgy van, azt elhiszik, de azt nem hiszik el, hogy vannak gonosz angyalok, meg démonok, meg Sátán, nem? Nem akarunk ebbe belegondolni sem, pedig vannak, és úgy, hogy kifejtik a társukat. Azt mondja Máté Evangélium 24. fejezet 4.-5. versétől, mert hamis krisztusok, hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék a lehet a választottakat is. Tehát Sátán a választottakat, Isten népét kétszeres erővel fogja támadni, és hát azt mondja jelenések könyve, hogy Jézus eljövetének egyik jele lesz majd az, ezek a támadások. Azt mondja a jelenések könyve 13. fejezetében, nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol az égből a földre, az emberek szeme láttára, és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni. Tehát Sátán nem képes mindent megtenni, de nagyon sok mindent meg tud tenni, és el tud embereket csábítani. Azt mondja, mert ördögi lelkek ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. Tehát feltüzelik az embereket. Olvastam egy történetet arról, hogy egy ilyen démoni társaságban meghívtak egy előadót, hogy beszéljen arról, hogy milyen volt a francia háború Napóleon seregében, és ez a férfi írt egy nagyon jó könyvet erről a történetről, és nagyon híres történelem tanáról van szó. És ez a férfi elmondja, hogy honnan szerezte azokat az információkat, ami lapján megírja a könyvét, ami világsiker lesz. És elmondja, hogy hát ő kért segítséget a démoni világtól. És mi a kért segítséget? Azért kapott segítséget. És a démoni világnak a személyei, akik ugye nyilván jelen voltak azon a megbeszélésen is, ami ott volt Napóleon és az ő tábornoka. És amikor megbeszélték annak kéne haditervet, ezek a démoni világ lakói ezt hallották. És ennek az egy embernek elmondták, lejegyzetelte, kiadt egy könyv formájában, és az egész világ csodálja, hogy honnan tudja ezeket a dolgokat. Nagyon veszélyes ez a világ, és itt is az a helyzet, hogy Sátán be fogja nyújtani a számlát minden ilyen esetben. Azt mondja, a győzelem lehetőségét Krisztus biztosítja. Aki meghalt életünk, hogy megszabadítsa azokat, akik haláltól a félelem miatt egész életükben rabok voltak. A démoni erők utolsó nagy rohamában a világ és az egyén súlyos élethalál harcában mindenki sziklaszilárd oltalma talál annál, aki megígérte, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté 28:20. Tehát nem kell nekünk félnünk, mert Isten ott van velünk. De ne érezzük magunkat biztonságban, hogyha olyan területre tesszük a lábunkat, ami az ő területe, akkor ő be fogja nyújtani nekünk a számlát. Vannak olyan vállalkozások, ahol kifejezetten alkalmaznak vállalatvezetők jó sokat, meg asztrológusokat, meg horoszkópolgosokat, nem? Hogy mondják meg, hogy mit kell tenniük. Hogy hogyan tudják úgy befolyásolni az üzleti ügyeket, hogy ők még nagyobb jövedelemre tegyenek szert. Egy alkalommal az egyik férfi kért egy plusz dolgot a démoni világtól, és azt kérte, hogy elmegy a lovas játékokra, a lóversenyre, akkor tudja előre azt, hogy melyik ló fog nyerni. Megkapta. Kiment a lóversenyre, és megmondták neki, hogy mit kell megjelölni. Mindenki más jelölt meg, egyedül ő jelölte meg az egy lovat. A ló abszolút semmi esélye nem volt arra, hogy nyerjen, és kinyert, mit gondoltak? Ő. Rögtön kapott 2000 dollárt. És ahányszor visszament a lóverseny pályára, és fogadott, hogy mindig nyert. Egy alkalommal beívott magához a lóversenypályának a vezetője, és kérdezte tőle, hogy szeretne vele beszélgetni, hogy honnan van magának a tudása, hogy amit ő megfogad, az mindig megtörténik. Persze nem mondta el, honnan van a tudása. Akkor azt mondta a versenyvezető, hogy egyre kérne magát, maga soha többet ne fogadjon az én játszótermembe. Menjen inkább más városba. Tehát ha maga fogad, maga mindig nyerni fog. Tehát Sátán adhat ilyen lehetőséget, adhat ilyen hatalmat, és Sátán a démon keresztül képes arra, hogy akár befolyásolja egy lóversenynek az eredményét. Egy jobbat vissza tud állítani, egy rosszabbat előre tud vinni akár, nem? Bármire képes ilyen szempontból. Tehát nagyon veszélyes, hogyha ilyen helyre megyünk. Egy asztrológus, aki jövendőni tudott, elmondta, hogy hogyan csapott be gazdag embereket a pénzügyekben, és hogyan állította úgy, hogy a pénz mindig neki jöjjön. Mindig megkapta a pontos utasítást a démonától, hogy hova kell fektetni a pénzét, milyen üzletbe. És ez mindig nyereséges volt. És ezeket az információkat az ellenfél nem kapta meg. Egyszer egy házas pár, szintén anyagi vállalkozás volt, és kértek segítséget egy ilyen felszámolótól, és valamiért a házas pár az egyik eladott részleget után nem fizette ki járandóságot ennek a személynek, de búsáspénzt adta ki ezek után is még. A férfi meg volt elégedve, de jött az ő démon és mondta, hogy még hiányzik 1700 dollár után a pénz. És oda ment, és megkérdezte a családot, hogy azt a pénzt miért nem adják oda, ami az 1700 dollár után jár. Senki nem tudott róla. Csak ők, meg a démoni világ. Azt írja a történet, hogy 24 órán belül átutalták nekik a pénzt. Csak hogy ne tudódjon ki. Tehát, ha egyszer az ember ilyen pályára téved, akkor nagyon veszélyes úton jár. Mindenki, aki tudva vagy tudatlanul, valamikor egyszer igénybe veszi az ördög segítségét, az árat fizet érte. Figyeltetek? Tudva vagy tudatlanul egyszer is igénybe veszi ezt a segítséget, az árat fizet érte. Az sem játszik szerepet ebben, hogy pusztán kíváncsiság volt, vagy hát többiek is ezt csinálják az iskolában, nem gyerekkorból származik. Az sem számít, hogy utolsó kísérlet, hogy többet nem akarom megtenni, csak mostan egyszer teszem meg, hogy kérek segítséget ebből a világból, vagy csupán azért, mert éppen beleestem egy ilyen helyzetbe, ami véletlen volt. Az ördög nem törődik az indító okokkal, hogy én miért tettem meg. Látszólag segít nekünk, de aztán kérlelhetetlenül benyújtja a számlát. Olyan ez, mint a banki hitel, nem? Bemegyek a bankba, elmondom, mit szeretnék, megmondják, milyen paraméterek vannak, odaadják a pénzt, én elköltöttem, és utána fizes, adós, fizes. Ha nem fizetek, mit csinálnak? Elveszik a lakásomat, nem? Elveszik az autómat, vagy áthárítják a kezesre a lehetőséget. Van kegyelem ebben a dologban? Tudjátok, hány embernek van problémája, hogy nem tudja hitelét fizetni? Sátán ugyanezt teszi. Benyújtja a számlát, és learatja, és bennünket igazából tönkretesz. Az ördögtől is így lehet fel hitelt fölvenni. Az ördög mindig árat követel a segítségért, de nem mindenkinek kell ugyanazt az árat fizetni. A segítség ára különböző, és különböző módokon válik ismerté. Van pár dolog, amit szeretnék veletek külön megbeszélni, hogy Sátán milyen módon tudja benyújtani a számát. Ilyenek a jellemváltozás, a lelki teher, az ösztön elfogyzása, tehát a nemiség kérdése, a szenvedélybetegség, a szervezeti károsodás, a betegségek, aztán megélnek a kísértett jelenségek, a megszállottság, vagy a hit elvesztése. Tehát ezek azok a pontok, tehát jelenváltozás, lelki teher, ösztönelfajzás, szenvedélybetegség, betegség, károsodás, kísértett jelenségek, megszállottság és hit elvesztése. A tartozás követelése különböző lehet, sok formája van. És ezeknél kombináltan is egyik ember kap ilyet is, meg olyat is, tehát többször is támad Sátán az életében. Egy fontos jó hírem van, hogy Jézus Krisztus igazából minden tehertől meg tud szabadítani, tehát nem kell azért nekem ettől félni, csak tudjam azt, hogy milyen teret léptem, és azonnal próbálok ebből kilépni. Egy férfi elmondta, hogy ő a démon világgal lépett kapcsolatba, és a démonok állandó üldözték, ott voltak, és ott volt a lakásába, és azt látta, hogy egyszer csak a butorok úgy fölemelkednek, a szekrény elindul a szoba másik oldalába, a szilárdok kimozdulnak, az ágyak megemelkednek, és minden mozgásban van az egész lakás, mint a hajón lenne. És akkor azt mondta a férfi nagyon határozottan, hogy Jézus Krisztus nevében követelem, hogy távozz innen. Abba a pillanatban azt hallotta, hogy az ajtó becsukódik, és akkora erővel csapta be a démon az ajtót, hogy a kilincs bevágott a gipszkartonba. Tehát Jézus Krisztus nevére hivatkozva a démonoknak el kell menni. Tehát nagyon fontos ez, hogy tudjuk, hogy ez ott van ebben a lehetőségben. Vannak a jelenváltozások. Nagyon sok embernél, és mindenki gondolkodjon magában, hogy vajon ezek a dolgok nálam megjelennek, és majd beszélünk arról, hogy, hogy én okoztam a hibát, vagy ősöm, vagy honnan jött a dolog. Ilyen például a konokság kérdése, mint jelen tulajdonság. Amikor konokok vagyunk a világgal szemben, azt mondja, hogy senki sem tud tanácsot adni, minden józanér elutasításra szorul, a jelszó feljel a fajnak. Majd én tudom, mit kell tennem, nem? Nekem senki nem mondja meg, hogy mit kell tennem. Ezek az emberek sokat szenvednek önmaguk miatt, olykor így nyilatkoznak meg baráték előtt, tönkreteszem, tesz a nehéz fejűségem. Van olyan, aki elmondja, hogy olyan, mint a kőből lenne a szívem. És én is szenvedek a keménységem miatt, de nem tudok mit tenni. Ez is egy oka lehet, vagy egy következmény lehet annak, hogy valaki esetleg kártyavetéssel, asztaltáncoltatással foglalkozott az ő korábbi idejében. Az is lehet, hogy valaki visszahúzódik és elkezdi kerülni a társaságot, mert nem érzi jól magát. Ez is egy következmény lehet ennek a dolognak. Van, aki egyszerűen elkezd rosszba lenni a szomszédjával, elkezd veszekedni a szomszédjával, olyan haragos lesz. Tehát egy jellemváltozás fog történni. Ez is mondjuk azt például, hogyha valakinek sérül egy balesetben a homloklebenye, olyan, mint egy másik ember lenne belőle, nem? Ez a homloklebenye az érzelmi intelligencia központi helye, itt függ a szabadalmi döntésből. Ha ez sérül, más ember lesz. Más döntéssel, más viselkedéssel. Ha sátán beavatkozik, ugyanez a jelen változás fog igazából megindulni. Minden jó akarat ellenére sem képes az én ember kiengesztelődni, bocsánatot kérni, vagy megbocsátani másoknak. Értitek? Sátán benyújtja a számlát. Ott vagyok a gyülekezetben, de nem tudok megbocsátani. Nem tudok elnézést kérni. Értitek az elejét a példának? Ne arról beszéljünk, mi van kint Budapesten. Mi lehet közöttünk is, amikor nem tudok megbocsátani, nem tudok elnézést kérni. Egy okult tevetség következménye lehet az engesztelt. Nem vagyok engesztelhető. Nem lehet tőlem elnézést kérni. Van, aki azt mondja, egyáltalán nem akarok kiengesztelődni, nem akarok megbocsátani. Vannak olyanok, akik egész kicsi dolog miatt is állandóan bosszankodnak. Ez is egy árfizetés, hogy állandóan nem vagyok elégedett önmagammal, semmi nem jó nekem. Állandóan mindent fölhánytorgatok. Vannak emberek, egyik méregből esnek a másik méregbe, nem? Szinte megmérgezik önmagukat azzal a légkörrel, ami körülveszi őket. De Jézus Krisztus teljesen szabadra tud tenni bennünket a dologtól. Vannak, akik azt mondják, hogy hát ilyen a természetem, nem? Hát én olyan indulatos vagyok, szinte ugrálok, nem? És egy pillanatot fel lehet engem hergelni. Na most ő ilyen, vagy sátán megnyújtotta a számlát? Nem? Gondoljuk meg. Vajon honnan van az én indulatos jellemem? Az én indulatos viselkedésem? És az az indulat, az nem Istentől van, ami az a tűz, ami akkor benne van az emberre. Bizonyossággal mondható, hogy a hirtelen haragból természet nem az a tulajdonság, amelyet Isten ad nekünk életutunkon. Egy alkalommal azt vizsgálták, hogyha egy érdekes kísérlet volt, azt vizsgálták, hogy ha valaki mérges, és egy haragból lelkületű, akkor milyen testnedveket bocsájtott ki. És a nyálon keresztül a nyálát levették, nyálmintát vettek, azt lefagyasztották nagyon alacsony hőmérséklet, utána porították, és utána beadták ezt a szérumot egereknek, kisetegnek, és meghaltak az egerek tőle. Tehát a szervezet a méreg hatására egy méreganyagot termel a szervezetünkben, ami halálos is lehet. Na most kísérletben meghaltak az állatok, a valóságban önmunkat mérgezzük ezekkel a méreg anyagokkal igazából. Nem kell nekünk azonban mégsem indulatos lennünk életünk végéig, Isten akar nekünk ebben segíteni. Ott van például a dohányzás. Az is egy ugyanolyan probléma, amit sátán benyújt a számlája lehet a mi életünkbe, hogy nem tudunk tőle megszabadulni. Az ördög benyújtja minden esetben a segítségére a számlát, és a segítség nem éri meg az érte adott segítségnyújtást. Tehát egy sátánad az jóval kisebb, mint az a számla, amit ünyült be majd azért, hogy megtettük ezeket a lépéseket. Jönnek a lelki terhek, a depresszió kérdése, a kimerültség. Nagyon sok embert például nyugdíjazáskor éli depresszió, mert kevesebb a pénze, kevesebb a lehetősége, vagy a tanulásnál éli depresszió. De ez is mind lehet egy hatása annak, hogy mivel foglalkozott igazából az elmúlt időszakban. Sokszor van, amikor nem kell orvoshoz fordulni, de van, amikor kell, és orvosi kezeléssel kell a beteget gyógyítani. Ott van például a buskomorság, amikor valaki mindig olyan savanyú, nem? Soha nem lehet neki semmi jót tenni, olyan beteges, depressziós, buskomor állapot, ez is tünete lehet egy ilyen dolognak. Aztán ott van az öngyilkosság kérdése. Ma Magyarországon vezetünk az öngyilkosok számában, szinte egész Európában előkelő helyen állunk, nagyon sok az öngyilkosunk, nagyon sok a depressziósunk, nagyon sok a skizofrén ember Magyarországon, sok a skizofrén eset, akár gyülekezeteken belül is, akiknek két életük van, egyik a jó oldalt mutatja, másik a rossz oldalt mutatja. Jaj, annak a családnak, ahol van egy skizofrén. Mert aztán annak a hatása az még tovább fokozódik. Például, hogyha valakit egy esetben súlyos égési sérülést szenvedett, és okkultista ráolvasással gyógyították, utána, amikor meglátott egy kést, akkor erős késztetést érzett arra, hogy öngyilkos legyen. Éreztetek már olyat, hogy meglátott egy kést, és arra gondoltatok, hogy ezt használni kellene? Őszintén gondoltok rajta. Vannak, akik egy kés látványára indulnak, és azt mondják, hogy akkor megteszem. Maga ellen fordítja, más ellen fordítja, és nézzétek meg, az elmúlt 10 évben hány olyan személy volt, csak itt Európában, akik azt mondták, utána egy belsőnk azt mondta, hogy jöjjek. Egy belsőnk azt mondta, hogy menj és gyilkolj, öld meg őket! Sátán bejújtja ezt. Volt az az északi férfi, aki 86 embert ölt meg egy szigeten. És ma is él, ott van egy börtönben valahol. És egy belső hang volt az, ami őt erre igazából szólította. És miután még valaki átadta az életét Jézusnak, megkeresztelkedett, még utána is megmaradtak ezek a gondolatok. Ne higgyük azt, hogy ha egyszer valaki megkeresztelkedett, sátán nem tudja még tovább is bejutni a számlát. Azt, hogy milyen hatása van sátánra, az attól függ, hogy valaki milyen ízzel szeretettel éli meg a kereszténységét. A keresztség után nem révbe érkeztünk, csak a célállomásba leindulunk, nem? Tehát ne higgyük azt, hogy már vége. Örök élet megvan, így végrevényesen. Tehát sátán még mindig ugyanúgy fog bennünket támadni. Vannak, akik sötétben félnek, izzadnak. Az az érzésük, hogy valaki láthatóan ott van jelen az életükben. Egy alkalommal voltam látogatóban valakinél, és mondja nekem, hogy ott ül fehér kosztümben, egy szót nem szól, de nem akar elmenni. És mondtam, hogy odülök abba a székbe, láss, hogy nincs ott. De az akkor is ott van. Most elment, azt mondja, mert odaültél. De elmész, biztos megint visszajön. Olyan is volt, aki fölhívott a telefonon hajnali 3-kor, és azt mondja nekem, hogy gyere azon, értem, segítsél, baj van. Itt vannak az utcán, és kiabálnak, hogy most nevezzük Pistnek az illető, hogy Pista, lógni fogsz. Mondta neki, hogy hát nem lehet, az első laksz 9 méter a földszintől, egy nagy villamos jár meg autók több sávon előtted, tehát lehetetlen hallani azt utcában, aki neked beszél, ez a hang belülről jön. Nyugodj meg, senki nincs ott. De biztos? Értitek? Ezek valós történetek. Tehát sátán benyújtja a számlát, hogyha mi erre a terület lépünk. És nagy a lidésznyomás ebben az esetben. És nagyon sok olyan gyógyszer van, amelyeket ha beszednek, ilyen például Frontin, most egyet említek csak, ez egy antidepresszáns, közözeti hangulat javító, egyszerű készítménynek nevezik, De ha megnézzük a biztonsági adatlapját, akkor rémisztő dolgokat találunk. Senkinek nem javasolnám ezt a szedését ennek a gyógyszernek, és most csak egy gyógyszert emeltem ki ebből a dologból. Aztán ott van az üldözési mánia, amikor azt mondom, hogy engem üldöznek, és megfigyeltem, tudjátok, hogy ezek a személyek úgy működnek, ott vagyok mellette, éppen beszélgetünk, és valahol arrébb ott a kis teremben valaki beszélget, és mond valamit. És az illető úgy gondolja, hogy ezt, hogy az a másik, az rá valami rosszat mondott. Mondom neki, hát nem is rólad beszéltek. Az nem lehet, én azt hallottam. Értitek? És ő mindenből a lehető legrosszabbat hallja ki, ami a lánézve lehető legrosszabb. Pedig nem is valóságos. Sátán benyújtja a számlát minden ilyen esetben. Vannak, akik például Einsteinnak kényszerűen kedet mosnak, nem? Ez sem természetes. Egy nap mossak 19-szer kezet, nem? Egyszer megmostam, akkor az tiszta, nem? De vannak mániákus kézmosók, vannak mániákus hajmosók, nem? Azt hiszi, hogy teti van a hajába, és állandóan mossa a haját minden nap, akár többször is. Gyerek, mondok ilyen gyakorlati példákat. És hiába mondom azt neki, hogy te, semmi nincs a fejedbe, meg lehet győzni szerintetek? Nem, mert mániákos ebben a kérdésben, és nem lehet róla meggyőzni. Aztán van a túlérzékenység. Isten egészséges életfelfogása ajándékozta meg az embert ahhoz, hogy bölcs életvitelt folytasson. Vannak, akik túlérzékenyek, és ha bármi szót hallanak, az csak ránézve, hogy a káros és ártó lehet igazából. Van betegséges féltékenység, beteges érzékenység, és akármit tesz a páram, biztos féltékeny lesz az illető, nem? Vannak-e neki rá? Nincs semmi oka. De ő betegesen féltékeny, de a múltba keresendő az a dolog, ami miatt ez a dolog igazából rajta van. Lehet a türelmetlenség, az önuralom hiánya. Azt mondja egy olyan például, hogy szeretnék a legjobb anya lenni. Néha azonban kiborulok, elveszítem a türelmemet, elveszítem az önuralmamat, ilyenkor belső kényszer hatására alütöm, verem a gyerekeimet. Van ilyen? Van, ugye? Tehát gyakorlatilag türelmetlen, nincs semmi önuralma az ilyen embernek. A végén persze mindent saját, aztán elnézést kért, és a féktelen türelmetlenség és önuralom hiánya egy ár, amit az ördögnek fizet az ember. De Isten ebből is képes bennünket szabaddá tenni. Sokan mondják azt, ha tudtam volna, milyen magas az ár, amit fizetnem kell, sohasem vettem volna igénybe Sátán segítségét. Csak az a baj, hogy akkor már késő. Mert igénybe vettem Sátán segítségét, ő benyújtja a számlát. Istentől mindig kérhetem a segítséget, és győzni fog ebbe a dologba, de az árat ki kell fizetnünk. Aztán van az ösztönök elfajulása, ez a nemi kérdés. Amikor Isten megteremtette az embert a maga képmására, írja a Biblia Mózes könyvében, Isten teremtette férfiúvá és nővé teremtette őket, és azt mondta nekik, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Tehát a szexualitás, a nemi ösztön az egy, Isten által jó vagy a dolog. Az a kérdés, hogy milyen keretekben van ez az egész kérdés. Mert bizony ez is olyanná válhat, hogy átokká válhat egy családon belül, vagy ha a férj, vagy ha a feleség esetében nem elég a mi van. Vagy azt mondja, hogy nem elég otthon, az nekem kevés, mert nekem ennél sokkal többre van szükségem. Vagy ilyen kérdés például az önkielégítés kérdése a házasságon belül is, házasságon kívül is. Fiatalok egyszer elkezdik, nagyon nehéz belőle megállni. De van, aki házasság belül is nem elég a felesége, azért még önkezőleg is szeretne tenni. Ez is egy Sátán által elindított folyamat, és nehéz erről beszélni, de higgyétek, kell erről beszélni, hogy tudjuk azt, hogy ha ilyenben valaki szenved, akkor legyen számára igazából kijut. Itt egy fiatalasszony például azt mondja, hogy házasságban él, de szüntelen házasság törésben. Azt mondja, nekem nem elég a férjem. Kell még más férfi is. Nem is egy, hanem több. És ha megkérdeztek tőle, hogy mi a véleménye a kártyavetésre, azt mondja, hú, azt szeretem, vessek önnek kártyát. Tehát ott van mögötte valami olyan dolog, amivel ő foglalkozott, babona, és gyakorlatilag ez befolyásolja őt, és Sátán kikére számát. Ott van például a különböző pornomagazinok, újságok, videók nézése, nem? Elég egyszer megnézni valamit, egy esetben, nem? Sátán beégeti ide az agyba, egy retinába azt a képet, amit látott, és állandóan arra fog vágyni az illető, újra és újra nézni, elővenni, megvenni, titokba tartani. Hol lesz az önbecsülése? Nagyon nehéz kérdés ez. De ebből is van szabadulás. Azt mondja a Biblia, hogy az asztrológia gyakorlása az bűn. És vannak erről kimondott igeversek, ahol Isten ön az asztrológia, a horoszkóp készítés, a kártyavetés, a jóslás. Ez nem Istennek szerinti való dolog. Tehát nekem mit kell tennem? Be kell vallani a bűnömet, amit tettem, Jézusnak jó hangosan elmondani, át kell adni az életemet neki, és felmondani az ördöggel való szövetséget. Emlékszem, nem tudom, láttátok ezt a filmet már, hogy imában a csaták. Nagyon jó film, érdemes megnézni. És abban van a történet, amikor a feleség úgy érzi, a fél elhagyta és megcsalja, és rájön arra, hogy neki kell imában megküzdeni a családjáért, és megáll a szobába, és azt kiáltja, hogy Sátán, felbontam a szövetséget veled, távozz az én lakásomból, semmi helyed nincs itt. Valahogy ilyen határozottan kell Sátán a szemben felépnünk ahhoz, hogy érvényt tudjunk szerezni annak, hogy el tudjunk szakadni ettől a dolgtól. Azt írja egy férfi. Azt is bevallottam Jézusnak, hogy gondolatvilágomat a pornográfia teljesen megfertőzte. Kértem őt, hogy szabadítsa meg engem a mérgezett fantáziától. Minden pornirodalmat és valamennyi asztrológiai könyvet horoszkóptárgyakkal együtt elégettem, nehogy mások kezébe jussanak, hogy ott átkos befolyást gyakoroljanak. Nagyon hálás is vagyok, és örülök annak, hogy Jézus segítségével teljes szabadulást nyertem. Tehát, hogyha valaki megvett egy ilyen magazint, mit kell tenni vele? Elégetni, kidobni, megsemmisíteni. Ha vett valaki egy olyan kártyát, amivel lehet sorsöpletni, mit kell vele tenni? Elégetni. Ha veszünk egy olyan asztrológiai jelképet, egy medált, mit kell vele tenni? Kidobni. Mert tudjátok, az van, hogyha egy dolgot is meghagytok a lakásotokba, vagy a táskátokba, ami Sátántól van, akkor az ő eredetott bástyája. Ott bűn be, azon a ponton. Ha ott hagyjátok a kísértést, az olyan, mint a dohányzásról leszoktatás. Egyszerre mondta egy hölgy, hogy leszokta a dohányzásról, és úgy gondolta, hogy egy doboz cigarettát még ott hagy a lakásba, beteszi a kamrába, 2,5 méter magasra, úgyhogy ne tudjon érte fölmenni, hogy a legmagasabb polcra, a szomszédtől kölcsönkért egy létrát, az vetette föl, és visszaadta a létrát, hogy legyen ott a lakásban. Mit gondoltok, meddig volt ott a cigaretta? Egy hétig bírta, és már is kérte kölcsön létrát, és vette el a cigarettát. Tehát, hogyha meg akarsz valamitől szabadulni, akkor egyszer és mindenkorra azt a dolgot ki kell venni. Hogyha van valakinek egy pornó videója, mit kell tenni vele? Nagy kalapács, összetöröm, kihúzom a szallagot, nehogy valaki véletlenül kezébe kerüljön, és betegye, és megnézze, mert őt is megfertőzöm esetleg vele. Tehát nagyon határozottnak kell lenni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Kell nekem nézni az újságban horoszkópot? Hány horoszkóp van az újságban? Mindig be van valami. Ez egy iparág, nem? Megírjuk, aztán majd csak megveszívlak és hoz nekem pénzt. Az egész a pénzről szól, és nem arról, hogy bármit segítene. És mindig lesz olyan ember, aki pont illik az horoszkóp. Hiszen 9 milliárdan vagyunk lassan a Földön, tehát valakinek mindig bejön, akinek nem jön be, mert vesz egy másik horoszkópot. És tudjátok, az a probléma, hogy Sátán mindig olyan horoszkópot fog vinni a közeletekbe, amire majd nektek szól. Majd ő gondoskodik róla, hogy pont olyat kapjál, olyannal találkozz szembe, ami aztán néked szól. Arról már beszéltük, akár a lopás kényszer is lehet ilyen motiváció, amikor valaki kleptomániás lesz, nem? Egyszerűen mindig lopni akar. Tegnap hallgatta a Doug Bachelornak azt az előadását, amikor az életről beszélt, és mondja, hogy nagyon gazdag volt. Tényleg mindene meg volt, család, pénz, és fiatal volt, 15-16 éves, és hát loptunk ma unalmunkba. Reggel loptam egy biciklit, azt eladtam pénzért az egyik barátomnak, a barátom lefestette, este újra visszaloptam, és eladtam egy másik barátomnak. Értitek? Tehát semmi, és a barátom visszalopta tőlem aztán, mert egymást is megloptuk, mondta. Tehát amikor már, ez megint mi, a tétlenség szabad órája, erről beszéltem délelőtt. Akkor nincs tennivalóm, nincs mit tennem, jönnek azok a gondolatok Sátántól, hogy ezt neked meg kell tenni. Aztán vannak a szenvedélybetegségek, a különböző varázskönyvek, amik aztán italozást és betegséget okoznak. Vannak, akiket ilyen magikus kezeléssel kezelnek, hogy elállítsák a vérzést, akár a szemölcsöket levegyék rólad, erre is vannak különböző praktikák. Emlékszem, Marika dolgozott egy cégnél a sugarnőm, és mondja nekünk egy este, hogy szeretne elhelyezkedni egy bioboltba, egy másik bioboltba. És kérdezte tőlünk, hogy mi a véleményünk erről a boltról, hogy ez jó üzlet, hát neki más nem kell csinálni, csak ennek a boltra érszek el, mert a süteményt készíteni, ők eladnak süteményt. Egy ártatlan dolog, nem? Aztán fölmentem ennek a boltnak a honlapjára, ez egy ma létező üzlet, ami a Pozsony utcában van, rá lehet keresni, és elkezdtem nézni az oldalakat, hogy mivel foglalkoznak. Tényleg elsőre egy ártatlan kis bioboltnak tűnt, egész addig még azt a részt meg nem találtam, hogy biztosítjuk önök számára az elhunyt szeretteikkel történő beszélgetést. És akkor mondom a feleségemnek, hogy te beszélj meg Marikával, hogy biztos, hogy neki ide kell menni dolgozni. Értitek? Aztán Marika nem ment oda dolgozni, tehát egy sokkal jobb helyet, de ezek a dolgok, amiről beszélünk, itt vannak a környezetünkben, ne higgyétek azt, hogy messzire kell menni. Hogy ezzel szemben ártatlannak tűnő dolgok, amik borzalmas mértékben befolyásolják az embernek az életét. Lehet ilyen a dohányzás, az alkohol, a különböző drogok kérdése, és általában a drog és az alkohol az még jobban összetartozik egymással. Vannak a különböző szervi károsodások. Szervi károsodás az egyik legfontosabb ár a migrénes fejfájás. Tehát Sátán benyújthatja a számlát azzal, hogy befolyásol bennünket egy állandó, erős, tompult fejfájással. Ez is lehet egy jele annak, hogy valami történt a mi múltunkban. Krónikus bőr és fejfájások, idegbajok, szívpanaszok, ezek is lehetnek valóságos okai, az okkult mesterkedésekben rejlenek. Azt mondja, egy fiatal hölgy kínzó migrénnel panaszkodott, minden orvosi kezelés eredménytelen maradt, egy lelki gondozói beszélgetés alkalommal bevallott, hogy évek ezért kártyavetőnél volt. Egy idő óta sajátságos módon migrént gyötörte. Tehát egy migrént, nem? Egy kártyavetés egyszer volt, nem sokszor volt, de mindenképpen kifejtette a hatását. Aztán vannak a kísérlet jelenségek, erről beszéltem már, hogy tárgyak megmozdulnak, hangok lesznek. Emlékszem, halott testvér mesélte, hogy egy hölgy ilyen spiritista dolgba kapcsolódott be, és megkérte őt, hogy imádkozzon, hogy ő szabaduljon meg ettől a gonosz szellemtől, és ő tényleg imádkozott, megszabadult, de utána ez halott testvért kezdte el támadni ezt a gonosz, és a lakásba, padláson járkált, ütött, vert, tehát mindenféle gonosz hangokat hallott, félelmetes volt, azt mondta ő is, úgyhogy ezek valós hangok, tehát valósan tudja Sátán produkálni ezeket a hangokat, nagyon, nagyon nehéz ettől megszabadulni. Tehát jó, hogyha abba az irányba nem is megyünk egy pillanatra sem. Ezek a kísértett jelenségek egyik legveszélyesebb dolgok. Ilyenek a ajtókopogtatás, zajok, ajtónyitások, lépések zaja a szobában, tárgyak repülnek, hideg-meleg légáramlat a szobába, amikor kiver a víz hideg egy pillanat alatt, pedig az ajtósablak be van zárva, és mégis jön a hideg áramlat. Tehát ezek is ott lehetnek az életünkben. Aztán van a megszállottság, az ördöngőség, amikor Sátán hatására a démonok belülről irányítják az adott személyt. Egyik legveszélyesebb, nem? amikor a démon belebújik valakinek a bőrébe, és rajta keresztül, az ő szaván keresztül mondja azt, ilyenek a médiumok. Óriási veszély. Tehát ebből megszabadulni egy médiumi állapotból, Jézus is hatalma által lehetséges, de mert Jézus számos nincs lehetetlen, de nagyon nehéz ebből szabadulni. Azt mondja, a Biblia beszél arról, hogy Jézus miként üzte ki a gonosz lelket, és tette szabaddá a sátántól megszállottakat. Ma is van megszállottság, ha egy vagy több démon birtokba vesz egy embert, de örülhetünk, Jézus Krisztus a mi időnkben is még mindig győzedemeskedik minden démon és megszállottság felett. Ha Jézus Krisztus meghatási parancssal ellenlábassának, akkor sátának ki kell térnie, és a megjött ember szabaddá válik. A belső és a külső megszállottság megszűnik, és ha az Isten lelke veszi birtokába az ember életét, akkor megkezdődik az új és szabad élet. Mit kell tenni? Emlékeztek, mit mondtam? Jézus Krisztus nevében távoz. Tehát ez az a mondat, amit ennek a személynek igazából ki kell mondani. A következő pont a hitnek a hajótörése, amikor az embernek van hite, ott él a gyülekezetben, de mégis az ördög beletaszítja abba, hogy nem tud igazán hinni. Nincsenek is tapasztalatai, él egy bizonyos fajta hitéletet, de abban erő nincsen, és gondoljátok, annak milyen példája van. Emlékszem rá, egy alkalommal mondták egyik ismerősömről, nevezzük Ferinek, hogy ez a Feri, ez úgy tud beszélni jelenések könyvéről, Dániel könyvéről, hogy minden szava szép és jó. Csak ne látnám az életét. És onnantól fogva, hogy mit mond a Bibliában, annak semmi jelentősége nincsen. Mert semmit nem tudok tőle elfogadni azért, ahogy beszél. Ahogy él, igen. Vannak, akik állandóan kételkednek, nem? Biztos úgy lesz. Az úgy nem lehet, nem? Nekem úgy sem fog sikerülni. Nekem már csak a lehető legrosszabb fog sikerülni. Sátán elveszi az örömünket, elveszi a békénket, elveszi a nyugalmunkat, elveszi a szeretetünket, és adja helyette a béketlenséget, ezt az állapotot, amikor igazából nem vagyok boldog, és nem tudok semmiben sem hinni igazából. Egy alkalommal egyik férfi, aki foglalkozott ilyen betegekkel, elment egy nagy farmra, ahol nagyon segítők az emberek éltek, és amikor az idő későre járt, akkor gondolta, hogy szokása szerint egy igét felolvas, és imádkozik. És megkérdezte a háziakat, olyan kedvesek voltak a háziak, kívánták vacsorával, beszélgettek egy jót, hogy hát mondhatna egy imát, vagy egy igét olvashatna-e. És abban a pillanatban, mint egy függöny így lezárulottak, és mondták, hogy nem, szó se lett róla. Azt mondja, elment egyik sarkába, a férfi a másik sarkába, és látta a férfi, hogy megfőtt a levegő, itt semmit nem mondhatott, nem, hogy imát nem mondhatott volna. És másnap reggel, amikor fölkeltek és reggeliztek, beszélgettek, akkor kérdezte, hogy hát itt ebben az országban foglalkoznak az emberek spiritista dolgokkal? Mondja, nem, hát ilyen nem nincsen, nem jellemzően, mondták a háziak. Aztán kérdezte tőlük, hogy és esetleg van önöknél ez a bot, amivel megkeresik a vizet? Ha hogy ne lenne? Hát mi kereskedéssel foglalkozunk, állataink vannak, nekem muszáj tudnom azt, hogy hol van a víz, akkor mindig hívom a botos embert, jön a botos ember, megmutatja, hol van a víz, oda kutatásunk, és van víz a állatainknak. Hát az csak egy bot. Aztán beszélgettek, kérdezi tőlük, hogy és hogy van az, hogy magukat mindig orvos gyógyítja? Hát nem, hát van egy varázsló. Kijöttek a kiütések, mondta az asszonyka, jött a varázsló, elmormolta a varázséket, és leváltak a pörsenések a kezemről. És akkor mindjárt megettett a fény. Mi a baj? Sátán kételet és betette a lábát az életükbe, nem? Kedves, rendes emberek, de engedték azt, hogy Sátán két ilyen apró dologgal be tudjon menni az életükben. És még hány ilyen dolog lehet, és sokan vannak, akik ha fáj a foguk, akkor nem mennek el fogorvoshoz, hanem orvosolnak varázséket, nem? Majd a varázsló segít. Én ma is ismerek olyan szemét, aki minden évben egyszer elmegy a jósához, hogy megmondja neki azt, és fizet a jósnak azért, hogy abban az évben mire számítson, mi fog vele történni. Rettentő beteges. Egyre betegebb, évek óta is, mert egyre betegebb lesz. Gondoltuk el, hogy Sátán mennyire benyújtja a számát neki testileg, lelkileg, fizikailag. Nagyon meg kell gondolnunk azt, hogy mikor megyünk ilyen útra. Aztán ott van például az aluszékonyság kérdése is. Aluszékonyság Isten szavának hallgatása közben. Figyeltetek? Nem arról beszéltem, hogy éjszaka aluszni kell, hanem arról beszéltem, hogy elkezdek beszélni az igéről, és hirtelen 10 perc múlva elkezdenek páran bágyadni és aludni. Nem? Nem azért, mert fáradtak, hanem Sátán egy aluszékonyságot bocsát rájuk, hogy ne is kelljen hallani azt, ami történik. Ez is lehet egy jele gyakorlatilag ennek a kérdésnek. Isten igéje nem tud majd célba jutni. El sem tudjuk képzelni azt, hogy Sátán mennyire és milyen módon próbálkozik meg az emberek életében, hogy bennünket valami függő helyzetbe hozzon és elcsábítson. Tehát nagyon nagy az ő birodalma, sok mindent meg tud tenni, tehát nagyon észre kell lenni arra, hogy mit szeretnék igazából tenni. Azt mondja világosan a Biblia, ne forduljatok halott idézőkhöz, és ne tudakozódjatok a jövendőmondóknál, mert tisztátlannál teszitek magatokat velük, én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Mózes 3. könyve 19.31. Egyértelmű, nem? Azt mondja Mózes 3.26-ban. Ha valaki halott idézőz és jövendőmondóhoz fordul, és követi őt a paráznaságban, ellene fordulok az ilyen embernek, és kiírtom népem közül. Mi volt Saul király életében a legutolsó, legrosszabb húzása? Elment az, ugye ő, aki üldöztet és megnyugoltatta ezeket a varázsnőket, ott egyet tudott élve hagyni, aki az elment, aki megjelentette neki Sámuel profétát. Tehát ez volt a legveszélyesebb. Így foglalja a Mózes könyvében. Ha egy férfiból vagy asszonyból halott idéző vagy jövendő mondó szól, halállal lakoljon, kövezzétek meg őt, védjük rajtunk. Így folytatja. Ne legyen köztetek olyan, aki fiát vagy lányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslási űző, se jelmagyarázó, se kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, sem szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik, ezek miatt az utálatos dolgok miatt üzi ki előled ezeket az Istened az Úr. Mózes 5. könyve 18. fejezet 10-től 12-ig. Izsaiás 8.19-20. Ha majd azt mondják néktek, hogy forduljatok halott idézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feléjétek. Nem Isten népéhez kell fordulnunk a népnek. A holtakhoz kell fordulni az élők helyett. A törvényre és az intélemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokra beszélnek, amelyeknek nincsen jövőjük. Annyira világos a Biblia utatása, nem? Izsaiás 8.19-20-ig. Nézzük azt, hogy hogyan hat mindez a gyerekekre, az elődök bűne. Mózes 4. könyv azt mondja, most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogy megmondtad, az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést, bár nem hagyja az egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen. Tehát ott a büntetésünk. Ugye erről beszéltem délelőtt, hogy igazából 14 személyig van kiadásra az, tehát hogyha ma, Laci, most vehet például, aki jól elrugodjál, ha Laci ma, vagy előtt az a 2 évben elment egy okkult programra, és kártyatletetett jósnál volt, ennek a hatása még az unokája esetében is, ükunek esetében is kivetett és áthatás. Hát félelmezes belegondolnunk is, nem? Tehát mennyire kell nekünk ettől, mind a égő tűz, annyira kell tartózkodnunk igazából Sátánnak ettől a tartás, ettől a hatásától. Azt mondja, nem csak magunkban hordunk tehát nagy felelősséget, hanem utódainkért. Senkinek sem szabad okkultizmust, spiritizmust és babonasságot könnyelműen ártatlannak minősíteni. Az utálatos bűnöknek súlyos kihatásai és messzeható következményei vannak. Isten az ő szeretetében határozottan óv bennünket, meg akar őrizni bennünket a bajtól. Egy hívő ember, aki életében sohasem lépett sátán területére, állandóan súlyos félelmezettel küzdött, és erős öngyilkossági gondolatai voltak. Azon kívül emberektől félelem gyötörte, amikor Jézusról bizonságot akart tenni. Jó lehet, keresztény hitét híven gyakorolta, és Jézus tudatos követője volt, minden nap azzal a teherrel kell küzdenie, ami miatt gyakran elbátortalanodott. És mi van el mögött? Mindig ott van valami spiritista beállítás. Tehát így gondoljuk át az életünket, hogy meddig merek elmenni, amikor tudom, hogy ilyen súlyos következményei vannak ennek az egész kérdésnek. És ha őszintén megnézitek az életeteket, hogy vajon a szüleitek esetében, a nagyszüleitek esetében volt-e valaki, aki bármilyen nem foglalkozott? Mert ha igen, buzdon kezdet kellett imádkozni, Isten, ha már tudjátok, hogy nem jó ez, hogy Isten szabadítsa meg az egész családotokat végrevényesen ettől az egész kérdéstől. Jézus szeret bennünket. Jézus tud rajtunk segíteni. És Jézus akar is nekünk segíteni, Jézus még ma akar nekünk segíteni, hogyha bármilyen problémánk van. Azt mondja az igében, az irántaló bizalmunkat azzal jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Az János első levélből 5. fejezet. Tehát, hogyha kértük, már meg is kaptuk. Isten hatalmas erejével képes arra, hogy bennünket megsegítsen. Azt mondja a spiritussal kapcsolatban, hogy ez az a dolog, amitől nagyon messzire kell mennünk. Szerződést kell bontanunk a sátánnal, hogy nem lépünk az ő területére soha. Azt mondja, ha csak egyetlen egyszer is elfogadtuk az ördög ajándékát, és igénybe vettük a segítségét, akkor közöttünk és Istenesség között létrejött egy láthatatlan, de mégis érvényes szerződés. Az ördögnek, mint szövetségtársnak csak egyetlen célja van. Az ember életének a tönkretétele. Ezzel szemben Jézus Krisztus a legjobb szövetséges társ. Azt mondja János első levelében a 4. fejezet 9-10. Versében, és ezzel fejezni be a délutáni órát. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte Isten a világra, hogy éljünk ő általa. Az a szeretet, ez az a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát, engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Nem volt könnyű ez a mai óra. Nem könnyű az, amikor szembesülünk azzal, hogy sátán milyen közel van, és micsoda erős nyilakkal támad bennünket, nem? Támadja a családunkat, különösen fiatalok vannak kitéve nagyon erős támadásnak. De jó az, hogy tudjuk, hogy van ilyen, és fel tudunk készülni imában fölvetezve magunkat, hogy ellentálljunk a csábításnak, és olyan jó, amikor József azt mondta, amikor Potifárné csábította, és azt mondta, hogy hogyan tehetném ezt meg az én Istenemmel szemben. Ez olyan dolog, amikor megy egy férfi az úton, és látja, hogy ott megy egy hölgy miniszoknyában, nagyon csinosan, formás idomokkal, és akkor ránéz, és azt mondja, hogy hát, hogyha ránézek, az is már parázdaság, nem? A gondolat. Nem kell megtennem, ahogy ránéztem, gondolat, hogy hú, ha ránézek, az is már azzá válhat. Mert a gondolat megfogalván bűnt szülhet. Tudjátok, Luther mondja azt, hogy arról nem tehetek, hogyha a madár átrepül a fejem fölött, de arról igen, hogyha hagyom, hogy fészket akul a fejemen. Adja az Úr, hogy erősödjünk, és messze-messze menjünk ettől az egész spiritus kérdésétől is. Akik nem elég erősek, ez a mai óra nem arról szólt, hogy hazamenjetek, és egészetek utánézni annak, hogy mi is volt ez a spiritizmus, jó? Nem erről szólt. hanem arra, hogy erősítsetek az Úrban. És ne menjetek arra földre, ami a sátán földje az ő kegyelme által. Ámen.